Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kedves testvéreket. Bölcsődi Zoltán atyáról kaptam lehetőséget, amit ezúton is megköszönök. Egy körülbelül negyed órás vetített képekkel kísért megemlékezésre. És természetesen az ő életéről, hát negyed órában csak nagyon-nagyon vászszavakban lehet beszélni. Az ő életének az első állomása, amiről itt most megemlékezünk, 1946 pünköst hétfője, június 10-e, Mindszenty József bíboros esztergomi érsek szentelte őt pappá az esztergomi bazilikában, és amit a szentelési beszédből egy mondatot szeretnék kivenni: sokan törlik sáros csizmátokat a reverendátokba, de a reverenda volt és marad a legedzettebb emberi ruha. Nem véletlenül ragadt rá már Esztergomba a kismindszenti név, amit ő tulajdonképpen viselt végig a papi életében, persze úgy, hogy ez jelezte azt, hogy ő mindszenti bíborosnak a szellemében, a szellemiségében járt. Amikor több állomása volt, ugye 13 hely, ugye az államhatalom dobálta egyik helyről a másikra, hogy ezzel kikészítsék, és az egyik helyén, Szentendrén, ugye az 50-es évek, ne felejtsük el, ugye én nem éltem az 50-es években, én a 60-as évek végén, 70-es, 80-as éveket éltem meg abban a rendszerben, de az 50-es évek az elképzelhetetlen, nyilván azok számára, akik azt nem élték meg, akik meg megélték, azok meg tudják, hogy mi az. És amikor Szentendrén az egyik állomás helyén az iskola igazgató, aki még előző évben a mennyből az angyalt kísérte az orgonán, ugye már az új rendszernek a szelébe befordulva és beülve, Bölcsvölgyi atyát ellenőrizte a hittanórán, és akkor Bölcsvölgyi atya, ezek csak kis anekdóták, kis szeletek, ugye angyalnak hívták ezt az igazgatót, és ugye viccesen még meg is jegyezte egyszer magunk között Bölcsvölgyi atya, hogy inkább az ördögnek teljesített szolgálatot, ugye beült a hittanórára ellenőrizni őt, és Bölcsvölgyi atya volt olyan bátor, hogy azt mondta, hogy itt van az igazgató úr is, hallgatja a hittanórát, aki még előző évben a mennyből az angyalt az orgonán kísérte. És ugye, amikor aztán tovább vágták, dobálták őt, akkor az állomás helyein, amit itt hát természetesen nem tudunk mind felsorolni, talán a nógrádi életéből, és itt képek is vannak, nagyon érdekes képek a nógrádi hívek köréből, itt szeretném most megemlíteni részben a képeket, aki rendelkezésre bocsájtotta, talán többen emlékeznek rá, Ficsor László testvérünk, aki annak idején a 80-as években Nyugat-Németországba telepedett le, és itt meg szeretném köszönni nyilvánosan is neki, hogy ezeket a képeket itt vetíthetjük. Ugye Nógrád megyébe aztán, amikor oda került az egyik állomás helyére, akkor ott is ugye fenyegetettség alatt volt, mindez 1956 előtt volt még, tehát az 50-es éveknek ebben a részében, és hát a két falunak a menetét ugye nagy körmenetben vonultak volna, és ugye az ÁVÓ, hát ez nem volt akkor meglepetés, letiltotta azt, hogy a 60 minisztrás, ugye akkor 60 minisztrás, viselt minisztrás ruhával menjen végig, és ugye ahogy az atya ezt elmesélte, ugye mindenki hozta a karján már az otthon kivasalt minisztrás ruhát, és megfenyegették, hogy négynél több ne próbálja fölvenni. És atyának ugye egy nagyon jó ötlete támadt, mindig ő mondta, a Szentlélek itt is kisegített engem. Négyen fölvették a ruhát, és a másik 56 minisztrás a karján vitte a ruhát, a kivasalt ruhát, és ugye ez kénytelen, kelletlen, a szemközti tanácsházából végig kellett nézzék, akik ezt ezt megtiltották nekik. Tehát ennek az egyház üldöző hatalomnak az emberei, a potentátorai. És azután természetesen ő sok fenyegetést is kapott az államhatalomtól. Az államhatalom kínált neki püspöki széket, Salgótarjánba rendelték be, folyamatosan, táviratilag fenyegettek, ígérgettek, ő ellenállt ezeknek. És azután ugye, ahogy csak egy epizód, egy állomás, ugye Kemencére, amikor áthelyezték, gyermekekkel szánkózott. Ugye ezt azért mondom el, mert aki abban a korszakban nem élt, most itt gondolnék a 10-20-30 évesekre, felfogni nem tudja, hogy ez milyen világ volt. És szánkózott a gyerekekkel, és ugye ez úgymond súlyos bűnnek számított, kijött a megbízott, azonnal elhelyezték őt onnan. Ugye egyszer mesélte, hogy amikor elhelyezték, a gyerekek kiszaladtak az iskolából, és sírva álltak sorfalat a szekér mellett, amelyik kivitte őt a faluból, és így mondta atya, most idézni szeretném, hogy az államhatalom parancsára, ahogy az államhatalom részéről ez elhangzott, ki kellett takarodjak a faluból. A következő, ugye amit nagyon-nagyon röviden szeretnék még megemlíteni, ugye 1956 előtt még ugye a sziget közbe helyezték, és utána aztán beteg szabadságra került, és 1956 után engedte csak be az államhatalom Budapestre. Tudjuk nagyon jól, hogy a püspöki kart, most nagyon sommásan fogalmazok, de gyakorlatilag a kommunista államhatalom egyre inkább a kezébe tartotta. És persze mindig püspöki rendelkezésekre mentek ezek a dispozíciók, és 1956 után ugye bekerülhetett Budapestre, és ahogy az atya akkor mondta, érezte, hogy jönni fog a lenyakazás. Na most ez egy olyan történet, ahogy ma mondani szokták, és ez szó szerint egy történet, amely ma levéltárakban részben kutatható. Vannak olyan részek, amelyek nem kutathatók, és vannak olyan részek, amelyek kutathatók, de nem publikálhatók. Tehát nem lehet abból a forrásból még beszélni róla. Én nekem volt módom, és van módom, bár én nem vagyok történész, történészi szinten betekinteni, és betekintettem ezekbe az iratokba. Azt kell mondjam, amit tudunk, és ami publikus, az csak a jéghegy csúcsa. Ez majd évtizedek múlva nyilván napvilágot fog látni, és ebből egyre több dolog láthat majd napvilágot. Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy akkor a 60-as, 50-es évek végén, 60-as évek elején Bölcsvölgyi atyát egy olyan hálóba és hurokkal kezdték el szorítani, ami a zsarolásoknak, a pszichikai, fizikai fenyegetéseknek a magas foka volt, beleértve a tanítványokkal való zsarolást is, tehát értem itt ez alatt, hogy például megfenyegették azzal, hogy melyik tanítványaival mit fognak csinálni a rendőrségen, hogyha Bölcsvölgyi atya bizonyos általa messze el nem követett bűnöket alá nem ír. És egy ilyen szituációban azt nekem Bölcsvölgyi atya személyesen mesélte el nagyon sok mindent, és húgától is, Margit nénitől nagyon sok mindent tudok, ő a halála előtt nekem nagyon sok mindent áthagyományozott. És remélem, hogy egyszer meg lesz majd ennek a módja még a idők folyamán, hogy ezek majd egyszer közzétételre kerüljenek. És amikor ugye ez a háló és ez a zsarolási kör annyira megszorult körülötte, ugye ő nagyon érezte azt, és ezt ő személyesen mesélte el szintén, hogy akkor úgy megfélemlítettek minket, ahogy embert meg lehet félemlíteni. Ezt mi nem tudjuk elképzelni, és aki ezek között a sátáni karmok között nem volt, annak valóban, ahogy Mindszenti Bíboros írja az emlékirataiban, az ő szentelő főpásztora, annak a legkisebb fogalma nincs, és nem lehet, hogy itt mi zajlik és zajolhatott le ezekben a esetekben, eseményekben. És aztán a végén, még ez közölhető dolog, de ezt is tudom az atyától, hittanosoknak a tizeit hívták be, fenyegették, zsarolták, hogy valljanak az atya ellen, és ezek a 10-12-14 éves gyerekek megtagadták ezeket a hazug vallomásokat, és ezek bizony hősök voltak. Ha egy kicsit is, ugye a mai ifjak ezt ismernék, és átvennének a bátorságból, és ugye akkor nem az volt a probléma, hogy járjak-e hittanra, vagy ne járjak, vagy van-e kedvem, vagy nincs kedvem hittanra menni, hanem a szabadságuk, a biztonságuk, a szülők biztonsága kockáztatásával vállalták a hitüket, és ez egy hitvallás volt. És akkor ugye 1960 Szent Cecília éjszakáján, ugye a Klauzál utcában volt bölcsvölgyi atya, eljött a lenyakazás pillanata, rágalmakkal, súlyos vádakkal elítélték őt, börtönbüntetésre ítélték, és hát amnesztiával szabadult, és volt olyan bátorsága, amikor amnesztiával kiszabadult, hogy azt mondta az ottani parancsnokoknak, hogy mi nem kértük az amnesztiát, és mi nem követtük el azokat a bűnöket, amivel minket vádoltak. És ezért nem lehetett tudni, hogy mi történik, nyilván nem vitték vissza, mert a világpolitika így kívánta kívülről, de nagyon könnyen visszavihették volna. És amikor ő ugye Pestre került, és most ugrunk megint egy kicsit időben, amikor ugye neki a tárgyalása volt, az érdekes, 1961 pünköst hétfőjén volt, tehát érdekes, a szentelése után pont lehet azt mondani napra 15 évvel, és aztán amikor ő kiszabadult, ugye, és akkor később néhány év múlva, 1966-ban ide került az Árpádházi Szent Margit templomba, és ő Mindszenti bíborosnak a szellemiségében, ahogy Mindszenti bíboros 1956-ban azt mondta, hogy fiaim, ott fogom folytatni, ahol 8 évvel ezelőtt abba kellett hagynom, ő ugyanebbe a szellemiségbe folytatta a tevékenységét. Bár nagyon sok minden történt vele a börtönbe, ő elmesélte ezeket a börtönélményeket, nagy megtiszteltetés volt részemre, hogy velem is megosztotta, nyilván közelállókkal, másokkal is, néhányukkal megosztotta, tehát nem mindenkivel osztotta meg, mert hát ezek elég bizalmas információk, de én akkor, amikor én ezeket megtudtam, 15 évesen, amikor én ide kerültem ebbe a templomba, éreztem, hogy mérhetetlen kincseknek a birtokába kerültem. És én azóta őrzöm ezeket az információkat, illetve amennyire lehet ebből én, és amennyit tudok és lehet, közreadok, ugye megjelent, most kicsit nagyot ugrunk időbe a világhálón, egy 1500 oldalas munka, és még nagyon sok van, amit fel kellene dolgozni, egy gyűjtés az ő beszédeiből, és az ő életművéből, és az ő élettörténete is néhány oldalban, ezek a markáns részek szerepelnek ebben. És ami még talán befejező gondolatnak kívánkozik ide, ebbe a életműhöz képest nagyon rövid ismertetéshez, hogy ugye ő vette az első gitárokat a fiataloknak, az akkori kórustagoknak, és tudjuk azt nagyon jól, ha még sajnos bizonyos oldalról érték is a 70-es, 80-as években kritikák a gitáros miséket, meg kell védjük ezeket a gitáros miséket, nem csak azért, mert most is énekeltünk itt, hanem ennek óriási szerepe volt abban az egyházüldöző rendszerben, óriási apostoli szerepe volt egyrészt, másrészt pedig igenis ez a mise, ez a, hát hívjuk ezt beatmisének, vagy gitáros misének, bizony ezek elmélyült dalok voltak, és tudtak, és ma is tudnak nagyon sok lelkesedést ébreszteni. És ne felejtsük el azt, hogy ma, amikor sajnos a vallási műveltség, amit Mindszenti bíboros is megprófétált, és bölcsvölgyi atya is, a vallási műveltség és sajnos az erkölcs egy leírhatatlanul alacsony szinten van Magyarországon is, és ez nagyrészt annak a kornak a következménye, és sajnos a világban is, és ugye a világban ma jön hozzá az új keletű keresztényüldözés. Talán a mi feladatunk az, és kiemelten a mi feladatunk az, hogy bölcsvölgyi atyának ezt a lelki hagyatékát, a tanítását megőrizzük, és amitől az állambiztonsági szolgálatok a legjobban féltek, a közösségteremtés, a közös ima, és minden kisközösségi mozgalmat, hitoktatást, amit ők nem tudtak kontrollálni, mindent kivétel nélkül államellenes cselekedetnek tituláltak teljesen jogtalanul és igaztalanul, hát ezeket valósítsuk meg ma is, tehát legyen lelki közösség, templomi közösség, családi közösség, ahogy az Isten alkotta a családot, olyan módon, család az család, és legyünk egyek az Isten imádásában és a közösségnek az építésében. Köszönöm szépen!
Most pedig imádkozzunk Zoltán atya, Bölcsvölgyi Zoltán atya lelki üdvéért. Üdvözlégy Máriát, kérjük Szűz Mária anyai pártfogását érte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, égi édesanyánk, könyörög érettünk, a gyuram örök nyugodalmat neki, s az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békében. Amen. Az Atya, a Fiú, s a Szentlélek nevében.